Pontosan így van, és üdvözlöm az Autorádió legénységét, Bunkóczi László rally versenyzőt. Hello, Laci!
Itt vagy? Jó estét kívánok, szervusztok!
Szervusz, és itt van velünk Szabó Bence, autóügyi szakértőnk.
Sziasztok!
Hogy vagytok?
Csodálatosan.
Férfiak. Azt mondta Laci,
már aki annak érzi magát.
Hát
Laci?
Elkezdődött az iskola szezon.
De ilyenkor frissebbek a szülők, mikor lemegy a nyár.
Biztos hát nem. Nézd rá, úgy néz ki, mint aki friss.
Tegnap hallottam ezt, hogy a szeptember az a gyakorló szülőknek olyan, mint az új év. Tehát, hogy ilyen ezért pezsgőbontás.
Akkor a megváltás?
Hát igen, képzeld csak el.
Hát egyelőre elképzelni tudom, majd mesélsz róla.
És amennyiben szeretsz fél hatkor kelni.
Imádom, feltéve este fél hat.
Be arra szólni a reggeli kocsi sorban a gyerekekkel az iskolában.
Bicikli, mindig mondom neked.
Hát azért azt próbáld meg Biatorbágyban, mondjuk, hogy a gyerekekkel.
A vázon.
És mindig komolyan veszik. Na jó van. Terelődjünk rá lassan a témáinkra, amit az előbb felvezettem, hogy mik lesznek. Ugye két témával foglalkozunk ma leginkább, két autóval, két prémium autóval. Az egyik az a Lotus új szedánja, ami állítólag méltó kihívója lesz a Porsche Taycannak. Még hogy nem tudom, hogy a Porsche Taycan akart-e kihívót, vagy kérte.
Nem
kérte
biztos, kért.
Kérte, hogy bármelyik autó kérte, de kap, de hát most jaj, hát Istenem, hát ez ilyen, tudod. Mindig van, akinek nagyobb, meg akinek jobb.
Úgyhogy, vagy elektromosabb.
Vagy ez, igen, az elektromosnál igen. Még elektromosabb.
A műsor előtt gondolkodtam azon, hogy az elmúlt időszakban valahogyan belesorodottunk abba, hogy állandóan olyan automárkákkal kezdtünk foglalkozni, amik valaha voltak valamik, és aztán
a világ változik.
Csak, igen, a világ megváltozott, és egyszer csak valahogyan kínai kézbe kerülvén újra születnek. És hát ugye a Lotus esetében is, ami egy tradicionális angol márka, amit 1948-ban Colin Chapman alapított, és akkor egyszer csak, mint Phoenix madár,
és tényleg a hamvaiból, tehát akár az MG-t nézzük, akár a Lotus-t, tényleg a hamvaiból mentették meg, tehát hogyha most lehet szidni a idézőjelesen a kínaiakat, ha ők nincsenek, akkor lehet, hogy ez a két márka ma nem létezik.
Hát akkor ne szidjad őket.
És hát ugye én nem szittem.
És ugye az pedig nagyon jól látszik, hogy az MG-nek a szárnyalása kapcsán egy már, valószínűleg az európai vásárlók megbocsátják azt, hogy ez már nem egy angol gyártmány, hanem csak azt nézik, hogy ez egy nagyon jó angol márka védi egy az MG és a Lotus is.
Hát ami rá van írva, tudod.
Rá van írva, és egész egyszerűen a beltartalom megfelel azoknak az elvárásoknak, amit egy ilyen régi márkával kapcsolatban támaszt a fogyasztó. De hát azt gondolom, hogy erről talán a vendégünk is tud nekünk mesélni, hogy
szép átadás, nagyon szép, hát itt várakozik a vonalban, igen. És hallgatja a lamentálásunkat, de mielőtt szólítjuk kedves vendégünket, engedjétek meg, hogy egy szignált bejátszak méghozzá ezt.
Próbarendszám. Kipróbáltuk, hogy neked is kelljen.
És akkor köszöntjük a vendégünket. Igen, mondom, a Gablini Autószalonok prémium vevőszolgálati vezetőjét, Pataki Dánielt. Halló!
Szervusztok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Szervusz, Dániel. Te jól hallasz bennünket? Most már mi is jól hallunk téged.
Tökéletes.
Muszáj ellenőrizni. Okulva a múlt hétben.
Igen, az szép volt. Igen. Aki hallgatta, itt volt, aki nem, őt most nem frissítjük ebben a témában. Oké, szóval megérkezett a Lotus Emea? Jól mondom, ugye? Így kell mondani? Emea. Olyan semmi sem más.
Emea az új Lotus, ami megérkezett.
Igen. De valószínűleg nem a magyar piac volt a cél.
Nem.
De
ez nem biztos, hogy csak a mi fülünknek hangzik ennyire furcsán. A Lotusnak elég érdekes névválasztásai vannak így az új generációs vonulatban. Erről majd beszélünk kicsit, hogy mit lehet erről
persze
tudni.
Jó, mindenek előtt akkor egyetlen kérdéssel hadd gurítsam meg ezt a beszélgetést, de utána Lacinak rengeteg kérdése van, és szerintem a Bencének is megközelíti a rengeteget. De én hozzá azt feltenném azt a kérdést, hogy egy szedán, amiben ugye akár a családunkat is szállítjuk, az miért szükségszerű, hogy 800 lóerő legyen?
Köszönjük szépen!
Ez a jármű igazából. 905 lóerős, 980 Nm-es nyomatékkal rendelkezik.
Nem akartam degradálni, bocs.
Nem kisebbítjük érdemeit. Tehát gyakorlatilag ez az egyik első Hiper GT. Tehát a Lotusnak ugye van egy 75 éves sportautó tervezési tapasztalata, ez alkotja ennek az Emeának a DNS-ét. Tehát ugye beszéltünk itt kínaiakról. Born British, raised globally, így mondja a Lotus. Tehát itt gyakorlatilag van benne Lotus DNS. A alapokat azt az angliai Hetherben található csapat kapta. Az EV technológia, amit ez az autó kapott, az a Lotus Tech Team Kínából érkezett, és hát érdekesség, van egy német vonal is, ez az Engineering and Vehicle Dynamics, tehát a mérnökök és a jármű dinamikai fejlesztés, akik ezzel foglalkoztak, ők pedig a Lotus Innovációs Központjában, Raunheimben, Németországban vannak. Tehát több helyről érkezik a jármű.
Ebben a Hyper GT kategóriában van bárki még az EMEA-n kívül? Vagy kiket sorolunk oda?
A Lotus első Hyper GT-ként említi az EMEA-t. Tehát nem túl népes ez a tábor, ebből erre lehet következtetni jelenleg.
Akkor fixen első bármit is csinál.
Igen.
De hogy jött ez az egész? Tehát, hogy nyilván egy ilyen autógyártását, mint minden más termékét, valamiféle piackutatás előzi meg. Nyilván okosabb emberek, nagyon okos emberek felmértek ennek a keresletét, a piaci viszonyokat. Ki veszi majd ezt meg? Ki lesz a vevő? Gondolom, ez nem egy átlagos szedánnak az ára, a Hyper GT névből talán egy viszonylag magas ára is.
Hipermagas ára
is gondoltunk.
Gran Turismo.
Hát ugye kicsit visszamennék időbe, ugye a Gabina Autosalonnál 2020-ban kezdtük el a Lotus importását Magyarországra, hiszen eddig nem volt Magyarországra ez a márka. Amikor belekezdtünk, már tudtuk, hogy egy nagyon komoly jövőkép áll a Lotus előtt, és ezt egy pár évvel ezelőtt már tudták, hogy 5 év során folyamatosan érkeznek az új modellek. Ugye az első volt az utolsó belső égésű motorra szerelt Lotus, az Emira, ami már hát jó pár darabszámba gazdár is talált nálunk. Az Eletrére még várunk, de már bemutatták, és külföldön már kapható, és ez nagyon közeli rokonságban van az EMEA-val.
Hát nagyon-nagyon hasonlít rá, igazából nem?
Hasonlít, igen. És a névválasztásra visszatérve, az Eletre, az ugye életre, magyar szóból jön, tehát életre kell. Ez volt az első elektromos újkorszakbeli Lotus, és így adták neki ezt az Eletre nevet, tehát az életre kell magyar szóból jön.
Eletre. Ez komolyan mond. Tehát...
Még egyszer, bocsánat, mi?
Ez teljesen komolyan, ez túl komoly. Tehát
ez magyar szóból az életre, a mindenit.
Életre kell. Igen, ebből jött.
És ugye, de akkor itt meg viccelődtünk ezen, hogy nem a magyar piacra, miközben akkor mégis van
közben
kötődés.
Mégis nagyon,
de ez hogy jött? Erről lehet valamit tudni? Vagy ez hogy kitalálhatta ki, vagy ez hogyan lett?
Coming to life, ugye életre kell, és ugye ezt e-betűvel valahogy ki kellett fejezni, és megnézték azokat a nyelveket, amiken ez a szó valamilyen szempontból e-betűvel kezdődhet, és így a magyar lesz a befutó.
Atya úr, ez nagyon jó.
Legendásan minden már e-betűvel kezdődik, tehát ugye vannak a típusszámaik, ugye a 132-es az az Eletre, 133-as az EMEA, és így tovább majd mondom, hogy még mik várhatóak, de ezeknek a kereskedelmi megnevezés az mindig e-betűvel kezdődik, és hát így jött ugye az Eletre kell. Ebből.
De azért visszatérve még az előző kérdésemre, hogy azért ez milyen piaci szegmens, tehát ki lesz a vevő, kire céloznak, ki az, akiben potenciális vevőkört látnak, nyilván azon felül, hogy sok a pénze.
Hát, bocsánat, nincs az árat, én rákerestem az árára, és az ilyen 115 ezer dollártól indul.
De az már publikus?
Hát itt már gondolom, valaki a hasára csapott.
Annyit, igen.
Most már ennyinek kell lennie, akar 200.
Igen? Annyit tudunk hivatalosan, hogy a Lotus életre árával.
Nekünk már csak életre.
Nagyon jó.
Tehát, hogy nem lesz különbség nagyon közte, tehát az ilyen 120 ezer eurótól indul körülbelül nálunk, és ez szintén ebbe a szegmensbe fog megérkezni. Egyébként tökéletesen azonos a kettő padlólemeze. Tehát ezért is nagyon hasonlóak, és hát ugye a műszaki felépítésük is ennek megfelelően nagyon hasonló. És kinek szánja ezt a Lotus? Hát gyakorlatilag ez egy prémium, de inkább már luxus kategóriába tartozó jármű. A Lotus az elején inkább prémiumnak mondta, de ahogy az előtte megjelent, úgy egyre inkább átsorolódott a luxus kategória felé. Tehát itt az anyaghasználatot, ha megnézzük majd, ugye karbon, újrahasznosított karbon, ugye vegán anyagok, mindenféle olyan luxus szegmensben megtalálható anyagokat használ a gyártó, amik valójában behelyezik ebbe a luxus szegmensbe, és ugye E-osztály. Ez az autó került.
Hogy mi? E-osztály?
Igen. Hogy jön ide a Márci?
Én is ezt akartam kérdezni.
Nem, hát az E-kategória. Tehát ugye a jármű kategóriák közül ugye az E, az a nagyméretű szedán. Ebbe a szegmensbe. E-be. Ez is E.
Akkor beszéljünk csak E-vel mostantól.
Eszperentem.
Az a kérdés fogalmazódott még meg bennem, hogy, hogy azt várjuk ettől, hogy ugyanúgy piacot taroljon a Lotus a továbbiakban, mint ahogy az MG teszi? Tehát, hogy vagy pedig itt inkább az anyagcégnek egy prémium kategóriájú önálló szegmense lesz ez, és talán nem a mennyiségű eladás, hanem inkább egy piaci fogás az, ami motiválja a gyártót arra, hogy ebből a kocsiból Európában vagy bárhol a világon eladjon.
Hát ugye az elektrifikáció napjainkban egy igen komoly térnyerésen van túl, és hát ugye ha ezt ennek hihetünk, ez egyre inkább így lesz. És ugye van egy olyan szegmens, cégvezetők, ugye flották, és így tovább, akik ezt a méretet keresik. És nekik eddig nem igazán volt ilyen felső kategóriás elektromos járművük, tehát a Lotus ezzel a modellel őket célozza meg, és hát természetesen mindenki mást, akit megragad a vezetési élmény, megragad ez a brutális dizájn, amit ez az autó kapott. Ugye én ezt láttam még élőben 2 évvel ezelőtt a Lotus gyárban, amikor egy dealer konferencián megmutatták ennek az agyagmodelljét, és hát közelről ez egy meghökkentő autó, hihetetlen méretekkel, több mint 5 méter hosszú, 5 méter 10 centi körüli hossza van.
De minek?
És ezzel a lapos építéssel, sportos megjelenéssel, hát ugye kell a hely. Nyilván egy SUV alapja volt ez először, ez a padlólemez, és ugye ahhoz, hogy megfelelő helykínálattal rendelkezzünk, elférjenek a nagyméretű akkumulátorok, tehát hogy megfelelő kapacitással is rendelkezzen az autó, és hát nyilván az E-szegmensnek a méret követelményei, tehát ez az E-szegmensbe tervezte gyárt.
Nyilván kötelező kérdés, hogy túl az van, hogy óriási teljesítmény, de hogy a hatékonyság és az energia felhasználásának hatékonysága az milyen lesz ennek a járműnek, hiszen ennek nyilván elég komoly önsúlya van, komoly akkumulátor mennyiséget kell, hogy vigyen magával.
Igen, tehát a gyártó jelenleg nem árult el pontos hatótávértéket.
Nem mert, de a teljesítmény már igen.
A teljesítmény, töltési teljesítményről is mindjárt beszélek, meg ugye motor teljesítményről is. Annyit írtak, hogy Lotus, tehát a Londontól Newcastle-ig egy töltéssel el lehet menni, ez meg lehet nézni, ez ilyen 300 mérföld, ez nagyjából ilyen 480 kilométert jelent. Nyilván itt a hatótávnak, a járművezetőnek a menetpedál megnyomási hajlandósága fog határt adni, mert hogyha full gázon megyünk végig, akkor nyilván ez kevesebb, de hát ez ugyanúgy, mint egy belső kis motoros járműnél.
Meg a VLTP szabvány majd ezt helyre rakja, gondolom.
Igen.
Hát meg az, hogy letekert ablak vagy klíma.
Ez a VLTP szabvány.
Ja, hogy ez az.
Uh-huh. Ez az, tehát ez, ennél lehet jóval kevesebb, nyilván egy pályás használatnál, amire tökéletesen alkalmas az autó, és nyilván lehet több is, hogyha valaki mondjuk elkezd hypermilingolni vele, amire nem hiszem, hogy túl sok példa lesz, mert ez nem az az autó, de meg lehet tenni, és akkor akár másfélszeresét is meg tudja tenni.
Segít ez, hogy a srácoktól kell megkérdezni, mi ez a hypermiling?
A hypermiling az az, amikor valaki beleül egy elektromos autóba, és úgy vezeti, hogy a lehető legtöbb kilométert tegye meg vele.
Oké, köszönöm.
Nyilván a közlekedési szabályok.
Tudják azok is, akik.
Tehát ez még tudom, én 90-nel megyünk a közúton, és hát ugye nyilván ez az autó, ez fogja tolerálni, csak a járművezetőnek nehéz lesz megállni, hogy ezt betartsa.
Akkor ez hypersmiling lesz.
Szép.
Hyper-GT-vel hypermiling.
Ha visszakanyarulunk ennek a márkának a történetéhez, ez nagyon szorosan összefüggött mindig a verseny autóépítéssel, vagy a versenyautó tervezéssel. Lehet arról tudni valamit, hogy tervez-e valamit hasonlóképpen a gyár, vagy esetleg valamiféle versenykategóriában, ha már készített egy ilyen hiperkárt, mert azért ez egy hiperkár, akkor esetleg ezt valahol felhasználja? A versenysportban?
Természetesen, ugye a DNS benne van, és ugye megakadtam, ugye említettem 5 modellt. Ugye Emira, Eletre, és az Emeya, és egy évvel később, mához egy évre várhatóan be fogják jelenteni körülbelül a D-osztályú SUV-t, tehát az egyre kisebb SUV-t, és utána egy évvel fog megérkezni a Type 135-ös, ami egy Alpine-nal közösen fejlesztett elektromos hajtású sportautó. Tehát erre 2 év múlva majd erről is beszélgethetünk, és hihetetlenül tényleg ezeknek pontosan eleget tesz a gyártó. Tehát ahogy ezt meghatározta a stratégiában, ezeket hozza, rendre fejleszti, és már az agyagmodellje ennek is biztosan léteznek. Ezeket még sajnos nem láttam.
Van esetleg arra, van becsesek, milyen eladási számokkal kalkuláltok? Esetleg valamilyen piaci részesedésben gondolkodtok? Vagy mi az a target, ami a márka előtt áll?
Hát ugye ezekkel a kategóriákkal, ugye korábban voltak ugye az igazi sportautók, a Lotus sportautók, ugye volt az Exige, meg a Evora, meg ezek az autók, ezek egy nagyon szűk szegmens töreltek fel, tehát itt inkább ugye versenyzésre és korlátozottan közúti használatra tervezte a gyártó. Az Emirával ez változott, hiszen ott már bejött a komfort, tehát ott már nem úgy kell behajtogatni magunkat, tehát egy,
igen, az már inkább GT volt.
El tudunk menni vele. GT, igen, tehát itt már megnövekedett a szegmens, amit megkaptunk keretet, azt mind eladtuk viszonylag gyorsan. Tehát folyamatosan, ahogy kapunk új gyártás helyeket, azok gazdára találnak. Tehát ezek az autók nagyon kelendőek, és ami nagyon durva, hogy ugye ugyanez igaz az Eletrére is, amivel még nem is láttak autót a vásárlóink, és abból is már, hát ugye igen komoly darabszámot előzetesen értékesítettünk.
Azt hadd kérdezzem már meg, bocs.
Több 10 darabról beszélünk.
Aha, ugyanide, hogy a Lotusnak a térnyerése Magyarországon, az körülbelül mikor adatálható?
Hát amint az Eletréből megérkezik egy tesztautónk, amit nagyon várunk már, akkor nyilván nem csak az early adapterek fogják, tehát a korai vásárlók fogják ezt megrendelni, hanem mert nagyon sok olyan ügyfelünk van, aki szeretne beleülni, szeretné megnézni, és utána meg fogja venni. Ugye Magyarországon vagyunk, tehát itt azért ez szokás, hogy szeretnénk látni, amit megveszünk, tehát ekkor biztosan egy nagyon komoly növekmény lesz, illetve hát ugye ettől az IMEA-tól is nagyon sokat várunk, hiszen a már említett flottás autó, vezetői autó, és így tovább. Tehát ezekben a szegmensekben igen komoly kereslet van Magyarországon, és ugye elektromos hajtásra szintén, tehát itt nagyon bizakodóak és nagyon komoly terveink vannak azzal kapcsolatban, hogy ez be fog indulni.
Azért, ahogy én láttam, ez elég bonyolult technológia, hogy ez igényel valamilyen speciális szerviz hátteret, vagy igényel tőletek olyan tudást, ami ma még nincsen Magyarországon? Hogy ezt azért ezt karban tartsátok. Nyilván talán itt még kis túlzással a mechanikai része az talán még egyszerűbb, de hogy a szoftveres része, ennek hogy működik egy ilyen brutál teljesítményű sportkocsinak?
Hát ugye először nézzük a hajtásláncot. Tehát a Gablin autószalonoknál abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 2013-ban mi kezdtük meg elsőként a tisztán elektromos Nissan-i forgalmazását. Akkoriban mindenki őrültnek tartott minket, hogy ez túl korai, nincs itt az ideje. Na most az azóta eltelt több mint 10 év alatt olyan szintű tapasztalatot szereztek a szerelőink már az elektromos járművek javításában, ami hát ugye megalapozta azt, hogy ennek is nagy magabiztossággal fogunk nekivágni, amennyiben ezeknek javításra lesz szükségük. Nyilván ez egy fejlettebb technika, tehát itt egy 800 voltos rendszerről beszélünk. Ennek is nyilván nagyon sok előnye van, tehát sokkal gyorsabban tölthető, 350 kW-tal, 18 perc alatt 0-80%-ra tudjuk tölteni az akkumulátorokat. Tehát, hogy akkumulátorokat is javítunk egyébként, ugye a Nissannak Magyarországon kizárólagosan, és itt is, hogyha a gyártó majd közzéteszi ezeknek a javítási technológiáknak számunkra a tréningjeit, oktatásait, akkor élenjárók leszünk ebben, és már nagyon várják a szerelőink is, hogy egy ilyen autóhoz hozzáférjenek. Ugye hát javítunk mi Aston Martint is elég sok minden autót, amik komoly presztízst képviselnek, de az biztos, hogy ugye folyamatosan részt veszünk a gyártói képzéseken, térszerszámozottságunk megfelelő, tehát aki egy ilyen járművet vesz, az biztos lehet abban, hogy egy prémium szerviz hátteret is kap az autójához.
Na és akkor most jön még egy nagyon gyors kérdés, még mielőtt a Bence már mikrofont ragadott, de hogy ugyanide, az egy dolog, hogy a szerviz háttér meg lesz, és az a tudástár az meg lesz, amit a szerviz tud majd prezentálni, de azokkal mi van, akik megveszik ezt az autót? Lesz bármi? Ez egy 900 lóerőt kezelni, én azt az igazság, hogy nem bíznám rá akárkire. Most azt, hogy valakinek van pénze, Az se. Most van lóvéd, ez nem biztos, hogy eszed is van, vagy hogy tudod használni az autót. Egy ekkora teljesítménynél már van valamilyen kritérium?
Vagy hogy esetleg bizonyos automárkáknál bizonyos autókat nem adnak el akárkinek.
Hallottunk egyébként az Enzo Ferrari-nál volt
tehát
ilyen.
Hogy esetleg ti tervezitek azt, hogy valamiféle előzetes szűrés alá vetitek azokat alá, aki ezt vezeti.
Hát, kell állni
én azt gondolom,
már.
Hogy ebben egy IQ-teszt is kell, hogy valaki ezt a kocsit megfelelően használja. Vagy ez nem...
Természetesen, hát ezek fegyverek, tehát ezek közúti fegyverek, tehát olyan szintű teljesítmény van benne, hogy aki ezt nem tudja jól kezelni, azért az durva lesz. De természetesen mind a gyártónak a gyári tesztpályáján van lehetőség képzésen részt venni, tehát aki ilyen autót vásárol, mindenkinek felajánljuk, hogy ki tud utazni Hetelbe, és ott a gyári tesztpályán, gyári oktató segítségével beavatásra kerül.
Hát ez még elég vékony, ez még elég vékony. Ez jó, ez a lehetőség, jó, ez, de ez még vékony azért.
Semminél jobb talán.
Igen.
Tehát kötelezni nem tudod, valószínűleg a magyar jogszabályok nem kötelezik erre. Én azt gondolom, hogy ez inkább csak egy policy, és hát ugye Magyarországon is sorra épülnek, talán nem sorra, de egyre több olyan pálya van, és olyan képzési hely van, ahol azt gondolom, hogy szintén meg lehet csinálni egy hasonló vezetés technikai tréninget talán, bár nyilván ez nem az én tisztem, hogy itt ezt talán, vagy valamiféle iránymutatást adjak ebben. Én bizonyosan nem ülnék bele anélkül egy ilyen autóba, hogy ebben ne kapjak erre valamilyen képzést, pedig én ültem már ebbe abban életemben.
Mm-hmm. Láttam már ezt azt. Igen. Még itt a, annyi, még itt a, az elején érintettük itt a tulajdonosváltást és társait. Laci többször utalt itt a kínai tulajdonosváltást, és hogy hogy tűnik el a régi Lotus, ha eltűnik. Ugye ezt az új generációs modellket, ha jól tudom, a pár évvel ezelőtt vérfagyasztóan hangzó Wuhanban gyártják, és hogy csak tényleg csak tök kíváncsiságból, hogy kaptok valamiféle feedbacket, akár vásárlóktól, akár érdeklődőtől, vagy teszem azt az utcemberétől, hogy kínaizzák a Lotus-t, hogy ez valamiféle pejoratív megítélésben részesíti a márket, mert például a Volvo-nak elég sok időbe telt, amíg ezt kinőtte. Az MG viszonylag fiatal, még valószínűleg még nem nőtte ki. Tehát, hogy áll ez a kínai tulajdonoshoz a Lotus? Erről te talán tudsz többet mondani nekünk.
Természetesen. A utca embere, aki nem tudja, hogy mi a Lotus, és hallja, hogy kínai, nyilván majd ezt rá fogja sütni, hogy kínai. De ami nagyon fontos, hogy a márka stratégiájában az szerepel, hogy a fejlesztéseket folyamatosan a 75 éves sportautó tervezési múlttal, tapasztalattal rendelkező angliai Heseli központban végzik, és az ehhez tartozó mérnöki és járműdinamikai járműrendszerek tervezését pedig Németországban, és ezeket a Lotus, ugye nyilván a Heseli az az első, tehát az meg volt régóta. A Lotus Innovation Center, ami Raunheimben, Németországban van, azt a tulajdonosváltás után építették. Tehát itt nagyon komoly hangsúlyt fektetnek arra, hogy megőrizzék a márkának a patináját, megőrizzék az örökségét, és hát amit hozzátesznek, az ugye az EV technológia, hiszen az elektromos modelleket gyártják Wuhanba. Tehát az Emirát, ami az utolsó belső égésű Lotus, de már kínai kézben készült, azt ugyanúgy Heselbe gyártják, ahol a belső égésű motoroknak megvan a hagyománya. Tehát gyakorlatilag itt az elektromos jármű technológia az, amit a Lotus Kínában tesz bele, és az ottani fejlesztések, amik többek között például a Polestarban is benne vannak, tehát ugye az is ebben a tulajdonosi körben van.
Igen, igen.
Tehát, hogy azokat teszi hozzá Kínában, illetve Kínában fogják gyártani, illetve gyártják is már, hiszen ott optimalizált költségen tudják ezeket az autókat természetesen megfelelő minőségben gyártani.
És hát ugye a kínai EV technológia az talán nem mondok túl nagy butaságot, hogyha azt mondanám, hogy ez megelőzi egy picit talán a korát, és ők ebben hamarabb hozzáfogtak. Tehát ha ez egy jó ötvözet, egy európai tervezés, egy európai technológia ötvözve egy kínai EV technológiával, abból
még
szép
szerelem
gyerek lehet, igen. Azt gondolom, hogy aggódhat a Ferrari és a nagy több ilyen gyártó, amelyik ebben nem tart lépést.
Az a, hogy nekünk nem kell aggódni.
Hál' Istennek.
Hát nem. Úgy tűnik az árát tekintve, hogy ma még nem fog erre nevezni, de talán.
Na jó, azért még egy érdekességet mindenképp megemlítenék,
kivele,
így az elektromos hajtás kapcsán. Hát ugye van nekünk egy Lotus Evijánk is, ami viszonylag kevéssé ismert, de az egy 2000 lóerős autó.
Viszont ahhoz mindenképpen ragaszkodnék, hogyha esetleg lesz ebből itt Magyarországon egy, ugyanaz úgy mennék egy kört.
Ezt meg fogjuk oldani, ezt megígérem. Tehát ha lesz Magyarországon ilyen autó,
és lesz, mert mennyire az ígéreted, mennyire erős lesz ilyen autó Magyarországon, valaha szerinted?
Hát ugye ennek az autónak az ára 2,5 millió euróba kerül.
Ez nem akadályoznak semmiben.
Ez most kit érdekel?
Elég korlátozott a limitált gyártási nemességre készül. De mindenképp, én ültem ilyen autóba, vezetni sajnos nem tudtam, de ültem ilyen autóba, hát az valami elképesztő. Tehát ami abban van...
De ment is az autó, vagy csak állva ültél? Állva ültél benne.
Akkor egész magas lehet. Van ott fejtél?
Igen.
Na, hát
nagyon köszönjük.
Igen, ez megdöbbentő, tehát hihetetlen. Köszönjük. Hát ilyeneket is csinálnak.
Hát ez tényleg megdöbbentő, ez inkább szerintem ilyen presztízs kérdés, nem? Tehát 2000 lóerő az már inkább az egekbe való.
Az már repülőgép. Szint,
ráteszel egy szárnyat, és az már repülő lesz belőle. Nagyon köszönjük. Szerintem egy csomó mindent föltettünk, csomó kérdést, ami a Lotus-szal kapcsolatos lehet, meg ezzel az új modellel. Hát a célcsoporttal is, ugye keretes beszélgetés, azzal kezdtem, hogy amiben a gyerekülést is teszünk kell, hogy 8-900 lóerő legyen, mégis nagyon sok
röviden
választ kaptunk.
Én szeretném.
Igen, én is.
Jó van, gratulálok. Akkor köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, itt voltál velünk.
Itt voltál Pataki Dániellel, a Gabini Autószalon Prémium.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Köszönjük, sziasztok.